Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Húsz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Szentpéter tér barokk oszlop csarnokában rendezett 100 Betlehem a Vatikánban című kiállításon három magyar művész alkotása is látható. Az egyházi tárlat 125 olasz és külföldi betlehemet sorakoztat fel, amelyeknek közös nevezője a kézműves technikák alkalmazása. Daru Péterné, Tamaskovics Gáborné és Tremmelhudik Katalin alkotásai képviselik idén Magyarországot, közölte a Szentszéki Magyar Nagykövetség. Messziről is látható gazdasági növekedés várható jövőre, részben az újabb autóipari beruházásoknak köszönhetően, amelyek nem lennének lehetségesek egy rendkívül fejlett, sokszínű beszállítói hátország nélkül. Ezt a külgazdasági és külügyminiszter közölte Makláron a Robert Bosch Automotive Steering Kft. Friss beruházásának átadásán. Szijjártó Péter arról számolt be, a világvezető autóipari beszállító vállalatának új üzemében elektromos kormányműveket fognak gyártani. A körülbelül 46 milliárd forint értékű projektet az állam 10,5 milliárd forinttal támogatta, ezzel is elősegítve a munkahelyteremtést a régióban. A tárcavezető Heves vármegye utóbbi évekbeli kiváló teljesítményét is méltatta, megjegyezve, pont ez a századik olyan beruházás a térségben, amelyhez az állam az elmúlt 10 évben támogatást adott. A 100 beruházás 640 milliárd forintnyi értéket hozott el ide, és 7700 új munkahely megteremtését tette lehetővé. Aláhúzta, hogy a magyar autóipar nagy utat járt be az utóbbi nehéz időszakban. Az ország immáron 6. éve a 20 legnagyobb autóipari exportőr közé tartozik globálisan, amelyek együttesen a teljes kivitel 90%-át adják. Októberben az előző év azonos időszakához képest 2,1%-kal, naptárhatástól megtisztítva 3,1%-kal mérséklődött az ipari termelés volumene, ismertette a Központi Statisztikai Hivatal. Ehhez a Nemzetgazdasági Minisztérium hozzáfűzte, biztató ugyanakkor, hogy szeptemberhez képest 2%-os bővülés történt, amely elsősorban a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása alágazatok növekedésének volt köszönhető. Magyarország számíthat a katolikus egyházra, jelentette ki Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök közölte, a vatikáni diplomácia gondolkodásának középpontjában a háború és a béke kérdése áll, felhívta a figyelmet arra, hogy éppen advent időszakában találkozott Ferenc pápával. A kormányfő beszélt arról, hogy most voltak éppen két amerikai elnök van, és ez egy ritka helyzet. Ezzel arra utalt, hogy a még regnáló Joe Biden hoz döntéseket, miközben január 20-ától már Donald Trump lesz az elnök, aki a háttérben el is kezdte a munkát. Amerika nélkül az orosz-ukrán háborúnak már régen vége lenne, mondta, hozzátéve, hogy az amerikaiak jelenléte az európai biztonságban egy kikerülhetetlen tény, ha itt hagynák a kontinenst, abban a pillanatban egyfajta biztonsági vákum jönne létre. Nincs más választásunk, mint hogy Brüsszel ellenzékeként dolgozzunk, jelentette ki a kormányfő azzal kapcsolatban, hogy véleménye szerint nagy koalíció jött létre az Európai Néppárt és a baloldali pártok között. Ez kudarcra van ítélve, ezért idővel többségben leszünk, tette hozzá. Arról is beszélt, hogy a 2027 utáni pénzügyi ciklus megszavazásához Magyarország voksára is szükség lesz az Unióban, de ezt csak akkor tesszük meg, ha a visszatartott 12,5 milliárd eurót kifizetik. A mezőgazdaság teljes kibocsátása idén 4000 milliárd forint felett alakult, az előző évitől 8%-kal elmaradt, közölte első becslés alapján a KSH. A mérséklődéshez a teljes termelési volumen 4,4 és az árszínvonal 3,8%-os együttes szűkülése vezetett. A növénytermesztés volumene 11%-kal kisebb, az állattenyésztési 4,9%-kal nagyobb volt. Már több mint 150 ezeren írták alá az agrárpetíciót, de a szakminiszter szerint ez még nem elég. Nagy István a közösségi oldalán azt mondta, ne hagyjuk, hogy Brüsszel elvegye a területalapú támogatásokat a gazdáktól és Ukrajnának adja azt, ráadásul kétes import élelmiszerekkel árassz el az európai piacot. A Román Alkotmánybíróság érvénytelenítette az elnökválasztás első fordulójának eredményét és elrendelte a teljes választási folyamat előről kezdését, közölte a testület, miután a legfelsőbb védelmi tanács megállapította, hogy a voksolás eredményét nemzetbiztonságot veszélyeztető külföldi beavatkozás befolyásolta. A határozatot nem lehet megfellebbezni. Az egyhangulag elfogadott döntésben Románia kormányára bízták, hogy dolgozza ki az elnökválasztás megismétlésének menetrendjét. Nem mond le tisztségéről Emmanuel Macron, a francia elnök ezt csütörtöki tévé nyilatkozatában jelentette ki. Hozzátette, 30 hónapig még tart az elnöki megbízatása. Elfogadta viszont Michel Barnier francia kormányfő lemondását, akinek kabinetje előző nap a nemzetgyűlésben elbukott a bizalmatlansági indítványról szóló szavazáson. Végül az időjárásról. A továbbiakban is felhős, borult lesz az ég, némi szitálás, gyenge eső is előfordulhat, helyenként felélénkülő széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 0, napközben aztán plusz 2-3 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorismertetést hallanak itt, a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a bemondó, Domán Vivien. Ma a friss hírekről Debnár Ádám gondoskodik, a zenéket Turi Sarolta válogatja, a technikai pultot Kvasinger Jenő kollégám kezeli. Lássuk, milyen programokkal várjuk Önöket a mai estén. Hamarosan a Líceumi Krónikát, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem magazin műsorát hallgathatják meg. Majd a Mit tegyek szól. Ebben Bozók Ferenc piarista szerzetes osztja meg adventi gondolatait Sík Sándor beszédei alapján. 21 órakor a híreket követően Kultúrkör című műsorunkkal várjuk Önöket. Farkas Erzsébet és Klész Beáta összeállításának elején a Magyar Nyelv napja alkalmából az idén 174 éve született Pósa Lajosra, azaz Pósa bácsira, a magyar gyermekirodalom egyik megteremtőjére emlékezünk egy miskolci esemény kapcsán. Majd a Gertonyi Géza Színház soron következő bemutatójáról, Molnár Ferenc, Olimpia című vígjátékáról beszélgetünk Blaskó Balázs rendezővel. 21 és 22 óra között rádiónk Tokaj frekvenciáján Téka című műsorunk szól. Ugyanebben az időben kisújszállási frekvenciánkon Leltár című műsorunkkal várjuk Önöket. 22 órakor a hírek után a naplését hallgathatják meg, majd a Közélet című reggeli műsorunk ismétlése szól. Ebben bemutatjuk a Gárdonyi Géza Színházban nemrégiben megnyílt színháztörténeti kiállítást, valamint az újjászerveződött Heves vármegyei honismereti egyesületet. 23 órakor a hírek után a vatikáni rádióadását sugározzuk, majd a hitvalló következik. Ebben Novák István atya, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektor helyettese, Laskai Annával, az egyetem impulzus csoportjának tagjával, szaktájékoztatóval, Szűcs Zoltánnal, a pedagógiai kardékánnyával és Kovácsni Nagy Diánával, hitoktatóval Jézus Krisztus személyéről elmélkedik. Éjfélkor a himnusz hangjai búcsúztatják a mai napunkat is, de előtte még műsorismertetéssel várom Önöket, addig is tartsanak velünk.
Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt, a Szent István Rádióban. A népművészet és a könyvtár találkozásának ékes példája az egyetemi öltögető hímzőszakkör, melynek helyszíne a Tittel Pál könyvtár. A mai adásban Verebélyi Balázs, a kommunikációs csoport adminisztrátora, a szakkör vezetője, valamint Laskai Anna szaktájékoztató beszélget arról, hogy hogyan gazdagítja egymást a népművészet és a könyvtár. Mindezelőtt viszont érkezzenek is az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei. Maradjanak velünk!
Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Immár 5. alkalommal nyert el a Családbarát munkahely díjat az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, amelyet a kormányzat a munkáltatók családbarát intézkedéseinek elismerésére hozott létre. A díj célja, hogy ösztönözze azokat a megoldásokat, amelyek segítik a munka és a magánélet összehangolását. Az egyetem évek óta kiemelt figyelmet fordít a munka magánélet harmóniájának megteremtésére, amit az is bizonyít, hogy sorozatban 5. éve sikerül megtartani ezt a rangos elismerést. A 2 millió forint pénzjutalommal járó díjat a Kulturális és Innovációs Minisztérium által rendezett Generációk Együttműködése a Versenyképes Jövőért eseményen adták át a Szépművészeti Múzeumban. Az elismerést az egyetem nevében dr. Vácziné Juhász Zsuzsanna, a Családbarát Programiroda programreferense, valamint Pap Kormos Éva, az Egyetemi Innovációs Osztály osztályvezetője vette át dr. Kont Zsófiától, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkárától. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Pedagógus Képzőközpontja idén is játékos vetélkedőt rendezett a komplex alapprogramban résztvevő intézmények számára. Az eseményen több mint 70 diák vett részt az ország különböző pontjairól, hogy összemérjék tudásukat a művészet, a logika, a testmozgás, az életgyakorlat és a digitális alapú feladatok terén. A vetélkedő első állomása a Líceum kápolnája volt, ahol dr. Révész László, a Pedagógus Képző Központ főigazgatója köszöntötte a résztvevőket. Elmondta, hogy a 250 éves intézmény tradíciójának megőrzése mellett nyitott az újításokra, ennek jegyében született meg a kap és a játékos vetélkedő is. A főigazgató kiemelte, idén 2. alkalommal rendezték meg a megmérettetést, amelynek célja a komplex alapprogramos iskolák közötti kapcsolatteremtés elősegítése, valamint az alapprogramok szakmai tartalmának megismerése és kipróbálása volt. Hollóné Bódi Katalin örömmel számolt be arról, hogy a tavalyi részvételi adatokat sikerült felülmúlni, ezáltal 12 intézmény 15 csapata, összesen 75 tanuló érkezett a vetélkedőre. Az 5 állomásból álló játékos feladatok során a diákoknak lehetőségük volt közelebbről is megismerni és körbejárni a líceum épületét. 2 új szakkal bővül a 250 éves múltú Eszterházy Károly Katolikus Egyetem képzési palettája 2025. szeptemberétől. A felsőoktatásba jelentkezők a pszichológia alapszak és műszaki menedzser alapképzés közül is választhatnak majd. Az egyetem pszichológiai intézete már évek óta képviseli a magas szintű oktatást és kutatást, szorosan kapcsolódva a pedagógus képzéshez. A pszichológia B a diploma viselkedés elemző szakképzettséget biztosítva lehetőséget nyújt a mesterképzés folytatásra hazánkban, valamint Európa számos egyetemén. Emellett a műszaki menedzser képzés célja olyan szakemberek képzése, akik digitális innovációk és megoldások naprakész ismereteivel képesek hatékonyabbá tenni a szervezetek működését. A hallgatók 2 specializáció közül választhatnak, a fenntarthatósági és környezeti menedzser, valamint a műszaki képzési menedzser. Az előbbi az ipari 4.0 és az intelligens műszaki rendszerek trendjeit ismeri, amíg az utóbbi az ipari szektor kiberfizikai rendszerének alkalmazhatóságát és a humán erőforrás képzését támogatja. A pszichológia B a képzés nappali tagazaton, még a műszaki menedzser alapképzés nappali és levelező tagazaton is elérhető. A felvételivel kapcsolatos további információk az egyetem honlapján elérhetőek. Az év utolsó hónapjában 3 vasárnapon is különleges programmal várja a látogatóit a Csillagvizsgáló és Tudományos Élményközpont. Az alapprogramok mellett fizikai és kémiai kísérleti bemutatók, valamint csillagászat történeti előadások is színesítik a kínálatot. Az interaktív fizika órákon a jégvilág -96 fokos kísérletei, valamint nagyon hidegtől a nagyon melegig terjedő kísérletek várják az érdeklődőket. A kémia órákon a tűz és víz kapcsolata kerül bemutatásra, valamint december 15-én dr. Murányi Zoltán karácsonyi kémia súlyak ápráztatja majd el a vendégeket. A csillagászat történeti előadások a 405-ös Jedlik Ányos experimentáriumban lesznek megtekinthetőek, ahol december 1-én a betlehemi csillag nyomában redhetnek, december 8-án lapföld színei elevenednek meg, december 15-én pedig a csillagászat és a művészet kapcsolatáról hallhatnak az érdeklődők. A kiemelt programok mellett a látogatók önállóan is kísérletezhetnek, a fizika foglalkoztató eszközeivel részt vehetnek QR-kódos telefonos kincsvadászaton, és a csillagtúra papíralapú játékban, amelynek helyes megfejtői egyetemi ajándéktárgyakkal térnek haza. Egész napos sportolásra hívta hallgatóit az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Sporttudományi Intézete. A szervezők több helyszínen számos programmal, parasportolási lehetőséggel, erős ember próbával, valamint érdekes beszélgetésekkel várták az érdeklődőket. A résztvevőket dr. Juhász Tibor, az egyetem tudományos rektor helyettese köszöntötte, aki elmondta, büszkeséggel tölti el, hogy a felsőoktatási intézmény rendelkezik olimpiai sikerekkel. Hozzátette öröm számára, hogy több eszterházis olimpikon is megtisztelte személyes jelenlétével a sportünnepet. Dr. Tóth Antal, az egyetem természettudományi karának dékánja is köszöntötte a résztvevőket, hangsúlyozva az esemény jelentőségét. Professzor dr. Bognár József, az egyetem sporttudományi intézetének igazgatója, a nap kezdetén kiemelte, az esemény különlegessége abban rejlik, hogy idén először a sportolók és parasportolók együtt rendezték meg a sportünnepet. A résztvevők a nap folyamán menetlevéllel járhatták végig a helyszíneket, pecséteket gyűjtve a különböző foglalkozásokon. A résztvevők kipróbálhatták az amerikai futballt, a vakpingpongot, a vaksakkot és a kerekesszékes kosárlabdát, valamint részt vehettek önvédelmi workshopon is. A sportnap kapcsán az egyetem sportcsarnokában kiállított tablósorozat 14 olimpikont mutat be, akik az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem egykori vagy jelenleg is aktív hallgatói. A tablók január közepéig a Líceum aulájában tekinthetőek meg, majd végleges helyükre kerülnek a dicsőség falon, amely a tervek szerint tovább bővül a sikeres eszterházi sportolók képeivel.
Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Most Verebélyi Balást, a kommunikációs csoport adminisztrátorát köszöntöm, akivel alapvetően az egyetemi hímző szakkörről beszélgetünk, de természetesen nagyon sok szó esik majd a könyvtárról. Balázs, köszöntelek nálunk. És akkor rögtön fel is fedem, hogy hogyan is kapcsolódik össze a népművészet és a könyvtár, mert hogy októbertől újraindultak azok az öltögető névvel említett hímzőszakköri foglalkozások, amelyeknek a könyvtár ad otthont. Valóban igyekszünk otthont adni, otthonossá tenni ezeket az alkalmakat, de talán erről majd később. Először beszéljünk arról, hogy a második évad kezdődött el az öltögetők életében. Te milyen érzésekkel kezded immár második éve ezt a kollégáknak szervezett szakkört, amely a könyvtárban valósul meg?
Először is üdvözlöm a hallgatókat. Ebben az évben januárban kezdtük meg a szakkörnek a működését. Akkor a Nemzeti Művelődési Intézet által a szakkörprogramot meghirdetett programmal kezdtük el. Ekkor kaptunk 5 főre egységcsomagokat, amiben az alapanyag volt benne. Emellett a Nemzeti Művelődési Intézet csinálta egy ilyen aszakkör programot, amin a honlapon voltak fönn nekik videók, és ezek segítségével tanítottam le nekik ezeket a technikákat. Ekkor Békés megyei hímzésekkel ismerkedtek meg, és így ilyen folyamatos technikai fejlődés volt számukra ez. Megismerkedtek az alapöltésekkel, azután készítettünk velük különböző használati tárgyakat, tésztazsák volt benne, mondjuk egy női kötényt, neszeszereket készítettünk, vagy könyvborítót. Könyvtárosok ezt kedvelték, hogy ilyen könyv vagy határidő naplóra készítettek borítót, és a végén még egy keresztszemes technikával tányéralátét is készült. Nyárra is kaptak házi feladatot, hogy ne menjenek el csak úgy, hogy elteljen nekik a nyár. Akkor egy kreatív feladatot kaptak, amikor különböző mintákat kaptak, és akkor különböző színű fonalakkal ezt színezzék be.
Ez a múlt, de ugye úgy tűnik, hogy elég jól sikerülhetett, akár számodra is. Azt tudom, hogy a résztvevők külön kérték, hogy legyen folytatás.
Igen, kérték is, és szeptember folyamán is összegyűltünk a haladó csoporttal, mert két csoport van kezdő és haladó. A haladó csoportnál ott megy a továbbfejlesztés. Szeptember még ez a bemelegítés hónapja volt, és októberben kezdtünk el foglalkozni a fejlesztéssel, ami mindig egy ilyen technikai fejlődést ad nekik. Most a furta hímzést hoztuk például, amikor sötét alapanyagra világos vonallal készül ez a hímzés, és itt technikában az, hogy sűrűn tudjanak ölteni, hogy ne világítson át nekik az alapanyag. Majd a palóc hímzés következik nekik, mert mivel palóc vidéken vagyunk, így ezt a hímzést preferáljuk elsősorban. Itt majd szálhúzásos technikával készítenek majd mintakendőket, ezt a technikát elsajátítják, és későbbiekben tudják alkalmazni lakástextileken, használati tárgyakon, illetve ruházaton is.
Azt látom, hogy nagyon nagy élvezettel mesélsz a különböző mintákról, és az egésznek a népművészethez kötődő hátteréről. De nekem a legizgalmasabb az az volt a mondani valódban, hogy a kollégáknak szervezett szakkörről van szó. Számomra mindig nagyon kedvesek ezek az alkalmak, az ilyen jellegű kezdeményezések, amikor itt dolgozóknak igyekszünk valamit nyújtani. Kik azok, akik fogékonyak voltak erre, hogy akár az a szakkör keretében, akár a most elindított kezdőcsoport keretében akarjanak ilyesmivel foglalkozni?
Elsősorban, amikor elindítottam ezt a szakköt, az volt a cél tényleg, hogy hímző emberek jelentkezzenek, és nagy részén a kollégákra gondoltam, azért volt, hogy itt volt az egyetem intézményeibe hirdetve, és számos kollégánk jelentkezett az egyetem különböző részlegeiből. Emellett tény, hogy könyvtárban vagyunk, számos könyvtáros is tagja így a szakkörnek, és a kezdőcsoportban is ugyanez a tendencia, hogy ott is nagyrészt kollégák a tagok. Emellett hallomás révén jöttek más személyek is, akár mondjuk a érseki palotából is.
És akkor mindenkit összeköt ezek szerint a hímzés szeretete. Nem titok, hogy ebben az évben én is próbálok majd részt venni ezeken a foglalkozásokon, mert önmagában csak nagyon jó volt azt látni, hogy ezek nagyon jó hangulatú alkalmak voltak. És nem titok az sem, hogy miért tudhatom, hiszen ott zajlott a szemünk előtt, nagyon sok esetben akár az első emeleti belső teremben valósult meg ez a szakkör. Milyennek látod, milyen helyszíne a könyvtár ennek a szakkörnek?
Beszéltem a könyvtár vezetőjével, Krisztával ezzel kapcsolatban, és akkor ő rögtön örömmel rendelkezésünkre bocsájtotta ezt a helyszínt. A 212-es Churchill teremben voltunk eleinte, akkor könyvtárosok nagyon nagy segítségünkre voltak, mert a belső világítás mellett kaptunk kis asztali lámpákat, ami jobb megvilágítást tud adni a hímzésnek, de mellett más technikai segítséget, például laptopot, kivetítőt is tudtunk használni, hogy ezeket a prezentációkat, amit hozok nekik a előadásokra, azzal meg tudtuk nézni. Szoktam készülni néha egy-egy prezentációval is, hogy azért hozok rövid néprajzi anyagot, a hímzésről egyéb információkat megtudhatnak róla, és sok-sok képet, hogy lássák ezek a hímzések, amiket már elkészítettek mások, hogy néznek ki, mit lehet még esetleg, vagy ötletet tudnak venni ezekből a képek alapján, hogy ők is tudnak hasonló tárgyakat készíteni. Jelenlegi évben is ugyanúgy a könyvtárban vagyunk, csak most egy másik teremben, mert hogy két csoport van, 20-21 fő van körülbelül most így a két szakkörbe összesen, és ők most órabontásban vannak, tehát először a haladókkal foglalkozok, majd a kezdőcsoportra irányítom a figyelmet. A foglalkozás elején szoktunk egy ilyen játékos feladatot elindítani, hogy egy kicsit ráhangolódjunk a foglalkozásra. Kiessünk a mindennapi munkából, mert gyakran 5 perc nem telik el, hogy átesünk a napi feladatokból így a szakköri életbe, és utána meg szoktuk nézni, hogy ki mire haladt, megbeszéljük, és akkor utána kezdjük az aznapi témát, amivel mindig készülök.
Igen, valóban nagyon jó a hangulat, és bízunk abban, hogy ez annak is köszönhető, hogy a nagyon lelkes munkatársaim átviszik ezeket a lámpákat, igyekeznek segíteni azt, hogy minden elérhető legyen, vagy akár tárolható is legyen. De valóban nekünk is egy nagyon izgalmas színfolt, és a legnagyobb örömünk az, hogy időről időre rendezünk a könyvtári térben kiállítást is, akár ugye az első emeleti könyvtári térben, és éppen akár a te munkád, ugye először az Ez is én vagyok keretében, majd pedig a szakkörönkák is helyet kaphattak a könyvtárban.
Igen, ezek nagyon hasznosak, ezek a kiállítások, mert sokszor találkozunk a kollégákkal, ismerjük egymást, de nem tudjuk, hogy a saját életükben mivel foglalkoznak. Nekem ez volt az első kiállításom, ez is én vagyok kiállítás, ahol saját hímzéseimet mutattam be tavaly előtt nyáron. Utána pedig ebben az évben volt a első szakköri turnus végén volt egy körülbelül, hát kéthetes kiállításnak indult, de körülbelül két hónapos is lett, mire odaértünk a végére. A szakköri tagok által elkészített hímzésekből rendeztünk egy ilyen évvégi záró kiállítást. Úgyhogy a könyvtárosok így gyönyörködhetnek benne, mert ők azért két hónapon keresztül látták ezt a kiállítást, meg a folyamatát is, ahogy elkészült.
Igen, de nem csak, hogy mi gyönyörködhetünk benne, hanem nagyon-nagyon izgalmas ez, akár az Ez is én vagyok kiállítás sorozatunknál, aminek a célja tényleg az, hogy egy másik oldaláról megismerhessünk egy kollégát, akiről nem is feltételeztük adott esetben, hogy milyen hobbija, milyen különleges tehetsége lehet, de ugyanígy ennek a munkahelyi hímző szakkörnek a munkáit is nagyon nagy örömmel nézik meg az itt dolgozók, éppen azért, mert kötődnek személyesen valakihez. Úgyhogy ezek a kiállítások, amikor valaki így az itt dolgozók közül mutatja meg a tehetségét, ez mindig valahogy sokkal több látogatót vonz, és sokkal izgalmasabb az egyetemi polgárok és az egyetemen dolgozók számára is. Úgyhogy ez mindig nagyon nagy élmény nekünk, hogy valóban azért keresik fel ezeket a kiállításokat, hogy lássák Balázs munkáját, vagy éppen megnevezik azt a kollégát, azt a kolléganőt, akinek a munkájára kíváncsiak, és aztán elcsodálkoznak, hogy ki mindenkit ismernek még. Hogy gondolod, mennyire jó módja akár a közösség szervezésnek, a közösségépítésnek ez, hogy hetente összetalálkoztok?
A kezdőknél például az nagyon jó, ez a heti találkozási szint, mert hogy ők mindig újat tanulnak, és akkor egy alkalommal nem sokat tanulunk sosem. Ez, hogy így heti szinten találkozunk, tényleg a közösség fejlődik, épül ezáltal mindig. A játékos feladatokban is szoktunk ilyen feladatokat is végezni, hogy mondjuk a másik nevéhez alkunk mondjuk egy jellemzőt, és akkor így könnyebben meg tudják például tanulni a másik nevét is. De ezek tényleg összekovácsolódnak, ezek a közösségek. Egy idő után már megy a kis előadás, a hülyeségnek a terjedése néha, tehát sokat nevetünk, és ezek a szakköri foglalkozások sokszor úgy is fejeződnek be, hogy jókedvel mennek haza a közösségnek a tagjai.
Ennek a legjobb bizonyítéka egyébként az, hogy azok, akik részt vettek januártól, ugye az első programban, azok most már haladóként folytatják, és vágytak arra, hogy legyen egyfajta folytatás. Picit időzzünk még el a könyvtárnál, hiszen sok dolgot mesélhetünk ott is. Mindig nagyon fontos összetevője ezeknek a Tittel podcastbeli beszélgetéseknek, hogy kiderüljön, hogy az, aki éppen elfogadta a meghívásunkat, és egy programmal, egy esemény kapcsán kötődik a könyvtárhoz, egyébként milyen viszonyban van a könyvtárral. Számodra, ha azt mondom, hogy könyvtár, könyvek, olvasás, mi az, ami eszedbe jut?
Hát nekem a könyvtárral egy kicsit szorosabb viszonyom is van ezáltal, mert én itt tanultam még akkor Eszterházy Károly főiskolán, mert kimondani is furcsa jelen pillanatban, akkor még informatikus könyvtáros szakra, majd mesterképzésen kulturális örökség tanulmányok szakra jártam. Ez inkább kapcsolódik most ez a hímzés témához, mert hogy a hímzéseket, hogy gyűjtöm ezáltal, meg katalogizálom otthon a saját gyűjteményemben, de én alapvetőleg én könyvtárosnak készültem, kezdő munkahelyemen ilyen könyvtári munkatársként dolgoztam, és utána úgy kerültem ide az egyetemre, ahol már ilyen ügyintéző, adminisztrátori feladatokat látok el.
Ez egyébként nagyon nagy meglepetés volt nekem, hogy könyvtári végzettséggel rendelkezel, abban az értelemben, hogy már a második olyan megszólalón vagy, aki egyébként más területen dolgozik, de egyébként könyvtárosi végzettséggel rendelkezik, pedig ugye nem is keresem ennek a módját, vagy ennek a lehetőségét, úgyhogy ezt nagyon izgalmas volt felfedeznem. Egyébként a könyvtár használata, vagy akár a könyvek, akár a nálunk elérhető különböző információk, információforrások mennyire segítik akár a szakkörbeli, akár a jelenlegi munkádat?
Amikor én informatikus könyvtáros szakra jártam ide, akkor én információ broker szakirányra tudtam jelentkezni akkor, és akkor amikor ott kutatnunk kellett így a különböző feladatokat, beadandókat, akkor sokat kellett kutatnunk, és ez nekem így átjött a hímzés irányába is, hogy én a szakkönyveket azt elkezdtem kutatni a könyvtárakban, de akár különböző adatbázisokban is, akár volt egy cikk, vagy valamilyen téma, rengeteget kutattam. Nagy otthon nekem a könyvtáram, amiből a hímzés néprajz kategóriájú könyvek vannak. Régebben sok könyvet adtak ki hímzéssel kapcsolatban. Vannak olyan hiánypótló kiadványok is, amiket kiadtak 50-es években, vagy akár még régen a 30-as években is, és nincsen azóta másik kiadvány, és nem is nagyon jelent meg másik kiadványban sem az a hímzés minta. És ezek fontosak, hogy ezeket mi tudjuk gyűjteni, hogy meglegyen otthon, mert bármikor olyan van, akkor le tudjuk emelni a polcról, és így a leghatékonyabb módja van, hogy nem kell könyvtárban mondjuk akár néha könyvtárközivel is kérni, mert már olyan szolgáltatást is kértem, mert vannak olyan kiadványok, amik már csak a könyvtárakban vannak meg. De ezeket a könyveket én gyűjtöm, emellett tényleg, ha hímzés mintáról van szó, akkor múzeumban járunk gyűjteni is például, és ott is akkor kutatunk ezáltal, hogy megtaláljuk azt az adott darabot, aminek a mintáját felgyűjtjük, és később feldolgozzuk is.
Akkor ezek szerint számodra mondjuk a könyv és a könyvek forgatása az inkább a hímzéshez kötődik, és ezt a fajta hobbit, de hobbinak mondom mindig, és közben elszégyellem magam, hiszen a népművészet ifjú mestereként azért elmondható, hogy nagyon komoly és nagyon magas szakmai színvonalon műveled mindezt. Szóval, hogy ez az érdeklődés, ez a szenvedély mennyire kerül támogatásra a könyvtár által?
Könyveket én olvasni sokszor kevés idő jut rá, tehát a szakirodalom felé terelődik ez az irányvonalam, és tényleg vannak olyan könyvek, amiket hogy nem tudunk megszerezni, és akkor így bejövök ide a kollégához, és megkérem akkor őt, hogy próbáljuk már meg megkeresni egy másik könyvtárban, hol található ez meg, ő megkéri akkor könyvtárközivel, és akkor itt a könyvtáron belül akár olvasok belőle részleteket, vagy akkor befotózom a könyvet mondjuk, hogy tudjam később használni.
Izgalmas, hiszen pusztán ez az öltögető hímző szakkör rögtön a könyvtárról nagyon-nagyon sok területet felfedelőtted, hiszen egyrészt helyet adunk. De azért nagyon jó arról beszélni, és egyetértésben beszélni arról, hogy azért sokkal többet igyekszünk mi adni azáltal, hogy jaj, kiderült, hogy van lámpa, akkor átcipeljük. Tehát, hogy tényleg szeretnénk otthont adni ennek az egésznek, és hogy egy picit szeretnénk mi is abból a sikerből egy picit magunkénak tudni, hogy milyen jó hangulatúak ezek a találkozások, mert tényleg azt reméljük, hogy a könyvtár az egy olyan hely, ahol felszabadultan örömmel együtt tudnak lenni a kollégák, és tényleg kiteljesedhetnek valami olyan érdeklődési körnek megfelelően, mint akár mondjuk a hímzés is. De te a szakirodalmat is használod, abszolút használod a szolgáltatásokat a könyvtárközi kölcsönzés által, és ezek szerint kicsit kollégaként is nézel ránk. Mindezt azért vettem egy picit én magam is végig, hogy milyen sok ponton kapcsolódsz, milyen sokféle módon szerezhetsz benyomást rólunk, akár szakkörvezetőként, akár kollégaként, akár könyvtár használóként is. Mi a benyomásod, neked mi a véleményed, te hogyan ajánlanád a könyvtárunkat?
Hát a Tittelpál könyvtár itt azért a Líceum épületében egy impozáns helyen van, és nagy állománnyal rendelkezik. Itt is megtalálható akár szépirodalom, akár szakirodalom. A második emeleti könyvtárban van például fent ez a néprajzhímzés témájú szakirodalom. Én is szoktam forgatni néha alkalomattal, mert mindig találok én is egy új könyvet, amire nem számítottam, hogy az is nekem a témába vág. Én ezt minden orvosónak tudom ajánlani, hogy jöjjön be ide, nézzen meg, mert sose lehet tudni, hogy mit talál, neki kedvet kap hozzá.
Én pedig ajánlom a kiállításainkat, hiszen ha minden jól megy, akár ezen a nyáron a múzeumok éjszakájához kapcsolódóan láthatják majd a mostani szakkör munkáit is. De nem akarok ennyire előre szaladni, és nem akarok felelőtlen ígéretet sem tenni. Te mit gondolsz, ez az együttműködés mennyire lehet hosszú távú, neked milyen terveid vannak?
Én ezeket a szakköröket szeretném folytatni évről évre, tehát nem rövid távon tervezem őket. A múzeumok éjszakájával ez nekünk összefonódott, mert az idei évben is így volt a kiállítás, sőt nekem a saját kiállításom is ehhez kapcsolódóan zajlott. De körülbelül egy ilyen május végig szoktak tartani a foglalkozások, úgyhogy ez ilyen évadzárónak szépen meg tudják mutatni a tagok, hogy mit készítettek el, és ebből próbálunk szépen egy kiállítás formájában megmutatni ezeket a darabokat a nagy közönségnek.
Balázs, köszönöm, hogy a szakkör, a kiállítás, a személyes kötődés kapcsán ennyi mindenről beszélhettünk, és ennyi mindent megtudhattunk, akár a hímzésről, akár a Tittelpál könyvtárról.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, Tudósításainkat az uniesterházi.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
Líceumi Krónika. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Mit tegyek? Beszélgessünk gondjainkról.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Bozók Ferenc piarista szerzetes osztja meg önökkel adventi gondolatait Sik Sándor papköltő konferencia beszédei alapján.
Kedves hallgatóink, Sik Sándornak a konferencia beszédei nagyon népszerűek voltak a 40-es évek második felében és az 50-es évek elején. Nagyon nagy tömegeket vonzott, és voltak nagybőjti, húsvét előtti konferencia beszédei, illetve később aztán húsvét, illetve karácsony előtti adventi konferencia beszédei. Évről évre megvoltak ezek a konferencia beszédek, de nem minden esztendőben volt adventi, volt, amikor nagybőjti volt. És ezek a nagy tömegeket vonzó, igen, sikeres lelki gyakorlatok több naposak voltak, talán a Triduum hagyományhoz kötődik, tehát így lehet a legjobban értelmezni, hogy mi is volt ez. Tehát úgy lelki gyakorlat sorozatok voltak, amik ugye nagy lélegzetűek voltak, nagy összefüggő témákat bontottak ki, és ezeket tartott a Sik Sándor, és összegyűjtöttem most azokat az adventi gondolatait Sik Sándornak, elmélkedéseit, amelyeket így elmélkedési segédanyagnak lehet, tudunk esetleg így együtt használni advent idején. Ezek a Sik Sándor idézetek mindmáig publikálatlanok. Kéziratban megvan, mert volt, aki legépelte. A Magyar Piarista Rend központi levéltára őrzi ezeket a kéziratokat. Tehát amiket most a Szent István Rádió kedves hallgatói hallanak, azokat, azok, akik annak idején élőben hallgatták, azután a 40-es évek, 48, 49, 50-es évek vége után először hallják lényegében a kedves hallgatók. Úgy történik majd, hogy spirituális reflexiókat is fogalmazok meg a Sik Sándor idézetekhez, de igazából gépelni fogom majd én ezt, lehet, hogy most zárójelben neked mondom, hogy lehet, hogy kis füzet formájában meg is jelentetjük, hogyha kellő, mondjuk, hogyha 20 oldalnyi meg lesz körülbelül. Az a lényeg, hogy a Sik Sándor idézetet majd kurzívval szedem, és idézőjelbe teszem, és utána a reflexiókat meg úgy rendes betűtípussal. És akkor hát úgy csinálom, hogy idézet, és utána azt mondom, hogy reflexió. Jó, és akkor így fog elkülönülni egymástól az, amit Sik Sándortól direkt módon idézek, szó szerint idézek, és utána ezek a spirituális reflexiók, amelyeket majd az adventi prédikációkhoz is fogok használni. Kezdjük. Sik Sándor idézet. Ez a világ Isten szeretetének tárgya. Azért született, azért jött létre, mert Isten szeretett, és hogy az Isten szerettesség. Minden, ami szeretet, az az Isten. Idézőjelbe zárva. Reflexió. A teremtett világ Isten szeretetének tükre, bár tükörből homályos, opályos tükre. A tudatos embernek a tudatosságából fakadó talentumaiból adódóan felelős feladata ez a visszatükrözés. Idézet kezdődik. Az Isten országa nem valami, ami készen van, hanem valami, aminek ki kell alakulni, aminek meg kell valósulni, és ehhez már a mi cselekvésünk is kell. Tennem kell nekem is, tennünk kell nekünk is, ami rajtunk áll, hogy valósuljon meg itt a földön az Isten országa. Reflexió. Talentumok kérdéséről van itt szó. Amit én Istentől kaptam, akár az értelmem, az akár a fizikai adottságaim, képességeim, azokkal kell valamit tennem, és azokkal kell Isten munkatársának lennem. hiszen hiába akartam ilyen egész életemben a Ferencváros középcsatára lenni, ehhez nem voltak meg sem a fizikai adottságaim, sem a lehetőségeim, sem a szorgalmam, sem a képességeim, így valószínűleg Isten nem is ezeket a talentumokat kéri tőlem, és leirigyeljem a Ferencvárosi Tornaklub aktuális középcsatárát. Tehát nem szabad összehasonlítgatni magunkat másokkal, Isten munkatársává úgy tudunk válni, hogyha azt használjuk, amink van, amilyen lehetőségeink vannak. A teremtés valamilyen szempontból egyszeri és befejezett, ugyanakkor folyamatos minden emberben, az egész teremtett világban egyfajta kis teremtések vannak, hiszen mindig születések vannak, mindig kibontakozások vannak, és mindig földi halálok vannak. Akár az emberi világban, akár a természet világában is mindenképpen. Így ezzel a folyamatos kis teremtés univerzummal tud működni a nagy isteni teremtés, és így tud szinkronban, harmóniában lenni a születés, kibontakozás és földi halál az Isten által teremtett nagy isteni teremtés tervvel. Idézet, kezdődik. Csak csöndet teremts a lelkedben, meg fogod hallani az Isten hangját. Vagy menj, fogd meg a kezét, emelkedni fog veled. Idézőjel bezárva. Reflexió. A csend nem passzív, hanem odafigyelő, aktív csend. Istenre figyelő, paradox módon aktív passzivitás. Valami olyasmi, amit Pilinszky János egy alkalommal saját versei kapcsán úgy fogalmazott meg, hogy mint a vadász, aki a magaslesnél látszólag passzív, de amint a célkeresztjébe ér a vad, abban a pillanatban koncentrál figyelem. Tehát az Istenre figyelés csendjéről van szó, nem egy passzivitástól, hanem nyitottságról van szó, olyan nyitottságról, hogy figyeljük, hogy mikor érkezik meg, amit kapok. Tehát odafigyelő csend. Rád koncentrálok, Istenem, tehát én csendben vagyok, én visszahúzom magamat, a zajt, ami körülöttem van, és a zajt, ami bennem van, és csak a csendben vagyok. Erre talán a bibliai példa, de hát ezt mindannyian belátjuk, de hogy a Lázárnak volt két nő testvére, ugye Márta és Mária. A Márta ő volt a karitatív szeretet, amit egyébként mindannyian nagyon szeretünk, hogyha jól elrendeződnek a dolgok körülöttünk. Ő volt, aki sürgött, forgott, tevékenykedett és kiszolgálta a vendéget. És Mária, Miriam, ő volt a kontemplatív befogadás. Ő volt az, aki odaült a mester lábához és csak figyelt. És azt nézte, hogy mit tanulhat. És itt ebben az esetben, mert mindennek ideje van a karitatív szeretetnek, ideje van a feltételek előteremtésének, és ideje van annak, hogy leüljünk és koncentráljunk, és a mester lábánál aktív figyelemmel jelen legyünk. És ebben a furcsaságban jelenik meg például a szerzetes rendeknek is, hogy a karitatív rend, vagy kontemplatív rend, és így tovább jellege ennek a különbsége, ez a mártai lelkiség és a máriai lelkiség. De most gondoljunk abba, hogy mi is, ha elmész vendégségbe, és ott van valaki, akinek mindig eszébe jut valami, hogy most elmegy mézért, most elmegy cukorért a szomszédhoz. Minden érted történik, hogy neked jó legyen, de egyszerűen szétforgácsolódik, és alig látod a vendéglátódat. Ehhez, hogy lehet, hogy kevesebb materiális feltétel biztosításával is ellennél, akkor, hogyha figyelne rád a vendéglátód, és odaadná az idejét, a figyelmét neked, és ez kölcsönös persze. Idézed, mit keresek én, amikor az Istent keresem? Keresem a belső békességemet, az egyensúlyomat, lelkemnek elhelyezkedését a szellemek világában, az én életemnek értelmét, a boldogságomat, és azoknak boldogságát és élete értelmét, akiket szeretek, az örök életemet, mindent, ami nagy, keresek, amikor az Istent keresem. Reflexió. Isten keresésem voltak éppen az igazi énemnek is a keresése. Istenhez imádkozni, lelkünket ünneplő ruhába öltöztetni. Önmagam keresése valójában az ünnepélyes önmagam keresése, és így Isten keresése, hiszen reményik Sándor szép szavaival, egy Isten arc van eltemetve bennem, a rárakódott világszenny alatt. Idézet: a mi egész életünk advent, arra az Úr jövetre való készület, amikor nekünk jön el az Isten. Isten felé lényegében egy út visz, a hit. De ez az egyetlen út ugyanakkor egészen egyéni út is. Reflexió: hitet felébreszteni egy másik emberben nagyon nehéz, szinte lehetetlen is. De mások felé közvetíteni Istent mégis szükséges. Isten mindenkinek saját utat kínál saját magához, nem csak Istenhez, hanem önmagához is. A hit útja nem a nyáj útja, hanem a személyes út. Lehetnek társaink az úton, de az út a miénk. Nem utánozható le a másik ember hite, nem utánozható le a másik ember útja Istenhez.
Folytatjuk adventi felkészülésünket, Sik Sándor piarista papköltő gondolatai segítségével Bozók Ferenc atyát hallják.
Idézet: az Istent nem lehet egészen megtalálni. Az Isten keresés, megközelítés. Minél jobban csinálom, és minél nagyobb kegyelemben részesülök, annál közelebb jutok hozzá. Reflexió: a középkori nagy misztikusok vágytak az unió misztikára, az Istennel való szinte teljes egyesülésre, az isteni lényekbe való beleolvadásra, amely azonban elérhetetlen. Az Istennel való minél teljesebb kommunióra kell törekedni, de a teljességet nem érjük el. Közelítések lehetségesek, és nagyon különböző utakon. Idézőjel: a hitben adva van a fél homály, hogy hősiesség, lendület is legyen benne, a hűség fegyverével kell kitartani. Reflexió: Kállai Emilt idézem, piarista tartományfőnököt, már néhai piaristát: hűség minden körülmények között, olykor talpig nehéz hűségben, mint Lénárd Ödön. Papság válságban van, mondják, házasság is válságban van, az emberi kapcsolatok válságban vannak, így mondhatjuk, hogy maga a hűség van a legnagyobb válságban. Idézek, a vallásosság nem tantárgy, nem ideológia, amit szóval vagy nyomtatásból el lehet sajátítani, nem morál, nem templomba járás és liturgia, élet Istenből, Krisztusból. Reflexió, nincs jobb, mint a szőlőtő és a szőlővesző hasonlat. Ha a szőlőtő és a szőlővesző között nincs élő, nincs organikus, nincs szerves kapcsolat, akkor abból nem lesz szőlő. Csak a szerves, élő, éltető és élő kapcsolatból lesz gyümölcs. Élő és személyes Isten kapcsolat fontossága, és hogy a szőlőt művelni kell. Vagyis Istennel törődni, odafigyelni, nem csupán ikonnak tekinteni, hanem megszólítható társnak, hiszen Krisztus azt mondja, barátaimnak mondalak titeket. Idézet, nem hiszem, hogy van köztünk, aki ne élt volna át egy negyed órát a Szentségház előtt, patak partján, hegytetőn, amikor az Istenhez valamiképpen egészen közel érezte magát. Reflexió. Vannak életünkben olyan határhelyzetek, kegyelmi pillanatok, amikor valóban közelebb érezzük magunkat az Istenhez, és ez lehet bármi. Akár szakrális térben, akár teljesen profán közegben is. A földi zarándokotunkon ezeket úgy lehet mondani, hogy például Szent Ferenc ugye a hegyeket szerette, hogy a hegyekre ment imádkozni, és vannak is szent hegyek, a kereszténységben is, meg a buddhizmusban is, meg hát több vallásban is vannak ezek szent hegyek, amelyek által úgy gondolják, hogy közelebb kerülhetnek Istenhez, emelkedettebb a tér, emelkedettebb a lélek is, de minden ember életében vannak olyan helyzetek, és nem is csak helyek, hanem belső utazások, lelki élmények is lehetnek ezek, amelyek még egyszer mondom, a földi zarándokotunkon ilyen Isten források vagy oázisok, mint amikor egy nagyon fáradt ember hirtelen ott találja magát egy forrásnál. Csak mondok egy ilyen kitérőt, hogy van ez a klasszikus vicc, amikor a sivatagban valaki meglát egy kutat, és elkiáltja magát, hogy víz, víz, és a kutból kiugrik valaki, hogy hol? Az igazi Isten források és oázisok ezek, melyekből erőt nyerünk, kezünk, és aztán tovább megyünk sivatagi utazásunkon, zarándoklatunkon. Idézem, sajnos kétségtelen, hogy vallási életünk inkább az ünnepnapokra van beállítva. A kivételes, csodálatos dolgokra. Valahogy az ünnepi Krisztus köntös tetszik nekünk. Pedig egy héten 6 hétköznap van, és csak egy vasárnap. Aki csak vasárnap keresztény, az csak egy hetet kereszténységet él meg, nem az egészet. Én sokszor már úgy van vele, hogy a hétköznapokat olyan ünnepnek tartom, mert az egyház tele van ünnepekkel, és mindig van valami ünnep, és amikor csak egyszerű köznapi mise van, akkor úgy fellélezek, hogy végre egy ilyen köznapi is van. Reflexió. Az igazi nagyság a mindennapokban fénylik fel. Az igazi hősök a hétköznapi hősei. Egy-egy ünnepi pillanatra bárki össze tudja magát kapni, föl tudja venni az ünneplő ruháját, jó alaposan megzuhanyzik, bedezodorozza magát, de ezek egy ünnepi pillanat, amely bárki, és ha tényleg valaki csak így gondol az Istenre, hogy na, jön a vasárnap, akkor egy kicsit istenesség, összekapom magamat, egy kicsit olyan Istennek tetszővé rántom össze magamat testileg, lelkileg, akkor valójában Sík Sándor ezt fogalmazza meg, hogy ez így ebben a formában nem elég. A hétköznapi hősök az igazi hősök. Nem tudom, kitől idézem, de hát nyilván ilyen szokásos Facebook bölcsesség ez is. De van benne valami valahol, minden közhelyben van valami kikristályosodott bölcsesség, hogy az igazi nagyság nem a kiemelkedő nagy ünnepnapokon, hanem a szürke hétköznapokon fénylik fel, vagy nyilvánul meg igazából. Idézőjel, egy idézet. Krisztusban mutatta meg magát Isten az embernek, benne nyilatkoztatta ki magáról mindazt, amit az embernek róla tudnia kell. Reflexió. Állandó útitársam Kempis Tamás, tőle ugye az Imitáció Kriszti, amelyet nemrég elhunyt Jelenés István atya is lefordított, Pázmány is, tehát nagyon értékes fordítások vannak, és mindenki úgy fordítja le, hogy Krisztus követése, ahol ott az imitáció az nem követést jelent, hanem imitálás, utánzást jelent, imitáció Christi, Krisztusnak az utánzása, olyan utánzás, ami nem csak, hogy nem egyéniségvesztéssel jár, hanem inkább egyéniség kibontakoztatásával jár. Tehát imitáció Christi az Krisztus utánzása, tehát nem távolról csodálom és követem messziről, de tudom azt persze, hogy Krisztus úgy se tudom úgy követni, hogy egészen közel legyek hozzá, ezért szerénységből túl távolról követem. Ez lenne a követés, hogy annyira csodálom, hogy távolról követem, hanem inkább a imitáció Christi az inkább arra hívja fel a figyelmet, hogy belülről próbálom megformálni lélekben azt a Krisztust, amit nem követni akarok, hanem Krisztusivá próbál válni a hívő lélek. Idézet, mióta Krisztus a földön járt, nincs az ember egyedül. Akit mindenki elhagyott, annak is tudnia kell, hogy nincs magában. Mióta Krisztus itt járt, nincs céltalan élet. Reflexió. Menet közben is sokszor érzi az ember magát élete során, földi zarándok útja során magányosnak. Van, amikor úgy érzi, egyedül van, de tudnia kell, hogy nem egyedül van, hanem kettesbe marad vele. Ugye ismeretes, hogy Szent Kristófhoz kötődik ugye az a legenda, hogy ő az, aki a gyermek Jézust hordozta, és egyre nehezebb lett számára a könnyű Jézus cipelése idézőjelben. Meg van az a másik legenda, amikor valaki panaszkodik Krisztussal, hogy két lábnyomot lát a tengerparton, de amikor a legnehezebb, akkor csak egy lábnyomot lát, és akkor megkérdezi, felpanaszolja a Krisztusnak, hogy miért hagytál el, amikor a legnehezebb volt, és csak egy lábnyomot látok, és akkor Krisztus azt válaszolja neki, hogy akkor fölvettelek, és a karjaimba vittelek, és az egy lábnyom az nem a tiéd. Van, amikor kettesben maradsz vele, földi életedben olykor-olykor, és végül pedig egészen. Lesz egy olyan, amikor megszületik a belátás, hogy Krisztus egyedül is elég.
Elhangzott műsorunkban Sík Sándor adventi gondolatairól Buzók Ferenc piarista szerzetes elmélkedett. A második részt mához két hétre ugyanebben az időpontban sugározzuk. A szerkesztő Tékovics Ernő volt.
Amen.